Nagy szeretettel köszöntelek benneteket én is, itt a helyszínen, Győrben és a képernyő előtt. Örülök, hogy itt vagytok. Ahogy látjátok is a képen, ugyanaz van feltéve, mint ami a múlt vasárnap is volt. Hogyha emlékeztek rá, akkor az elmúlt vasárnap az aratás munkájáról beszéltem. De nem úgy általában a földi aratásról, nem a mezőgazdasági munkáról, hanem a mennyei aratásról, Isten aratásáról. Jézus szavai alapján láttuk, hogy az aratás munkája az, amikor aktívan teszünk azért, hogy emberek Krisztusra találjanak és örök életet nyerjenek. Beszéltem arról is, hogy mindazonáltal az aratás munkájának a végzése az nem csupán azt jelenti, hogy segítsünk az embereknek rátalálni Krisztusra az útra és ráállni erre az útra, hanem hogy segítsünk abban is, hogy ezen az úton rajta maradhassanak mindvégig. Aztán beszéltem arról a problémáról, ami felmerül az aratás munkájával kapcsolatosan, amit Jézus is megfogalmazott, ami úgy szól, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Azaz, nagyon sok minden van, amit lehetne tenni az emberekért, illetve kellene tenni az emberekért azért, hogy Krisztusra találjanak és Krisztusban maradjanak, de ez szinte elvégezhetetlennek tűnő feladat, elvégezhetetlen nagyságúnak tűnő feladat. Beszéltem arról, hogy ezzel a helyzettel Jézus is szembesült, és éppen ezért fogalmazta meg ezt a bizonyos mondatot, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. És aztán hozzátette, hogy kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Ugye ez volt az a mondat, amit körüljártunk, hogy kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Felhívtam a figyelmeteket arra, hogy ezt Jézus nem a széles publikumnak mondta, hanem kifejezetten a tanítványainak, és ebből vontuk le azt a fontos tanulságot, hogy az aratómunkások tanítványokból lesznek. Azaz, olyan Krisztus követőkre, olyan tanítványokra lenne szükség, akik eddig nem voltak aktívak az aratás munkájában, de most aktivizálják magukat, vagy jobban aktivizálják magukat. Úgyhogy ez az a kihívás, ez az a feladat, amit Jézus ránk bíz, és a múltkor azzal fejeztem be, hogy hogyan válik, vagy válhat egy tanítványból aratómunkás, hogyan válhat egy tanítvány aratómunkássá. És nézzétek meg ezt a képet, amit feltettem a múltkor. Láttok-e valami furcsát rajta? Így van, Kata telibe találta arra, azt, amit én, amire én is gondoltam. Azt mondta Kata, hogy egy valaki van rajta, és az az egy valaki is idős. Ugye ami furcsa ezen a képen, mert kemény arató munkát ábrázol, hogy csak egy valaki van rajta, pedig hát az aratást azt mindig sokan csinálják. Jó, mondhatjuk azt, hogy rá van fókuszálva, de mégis olyan nagyon magányos ez az ember ezen a képen. A másik, ami feltűnő, és nekem is feltűnt, és nem véletlen választottam ezt a képet, hogy ez az ember idős. És arra gondolnánk, hogy ilyen korban már egy embernek nem kellene aratnia, vagy nem neki kellene csinálnia ezt. És ebből a két furcsaságból, hogy nagyon egyedül van, meg hogy idős, arra következtethetünk, hogy talán kevesen vannak, akik beállnának, és nincsen, aki csinálja helyette. De ez az ember tisztában van azzal, hogy az aratást csinálni kell, és bármennyire idős is, és bármennyire egyedül is van, mégiscsak csinálja. Nem jó, hogyha ez így történik az Úr aratásában, és ezért szeretnélek buzdítani benneteket, hogy legyünk aktívak és kapcsolódjunk be. Talán emlékeztek, hogy a végső megoldás, amivel a múlt vasárnap befejeztem, az ez a mondás volt, hogy nem tud néhány ember elmenni mindenkihez, de mindenki el tud menni néhány emberhez. Kész vagy-e rá, hogy elmenj egy néhány emberhez? Ez volt tehát a múlt hét, és innen szeretném folytatni tovább a következő epizóddal, és szeretnélek kifejezetten ma biztatni benneteket arra, hogy álljatok bele aktívan az aratás munkájába, és hogyha eddig nem is lettetek volna aktívak, akkor keressétek meg a helyeketeket abban, hogy hogyan tudtok embereknek segíteni Krisztusra találni, hogyha pedig már Krisztusra találtak, akkor hogyan tudtok segíteni nekik abban, hogy meg is maradjanak Krisztusban, és hogy növekedni tudjanak Krisztusban. Az első dolog, amivel kezdeni szeretném, és szeretném hangsúlyozni, hogy az aratás munkája az minden tanítvány feladata. Nem csak egyeseké, nem csak kiválasztottaké, hanem mindenkié. Lehet, hogy a keresztények közül sokan valahogy úgy gondolják, hogy az evangélium hirdetés az az evangélisták feladata, meg a misszionárius fog feladata, a lelkipásztorok feladata, és nem mindenkié. Persze igaz, hogy az evangélium továbbadásában, meg a keresztény szolgálatban bizonyos emberek úgy tűnik, hogy gyümölcstermőbbek és hatékonyabbak másoknál, és ez rendben is van így, de ez nem jelenti azt, hogy akkor csak az ő feladatuk lenne. Az evangélium hirdetés, az aratás munkája az minden tanítvány feladata. Hadd mutassak nektek egy bibliai szakaszt, amiből ez megállapítható. A Korintoszi második levélnek az 5. fejezetében Pál apostol a következőket írja. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ez a szakasz egy hatalmas ígérettel kezdődik, mégpedig azzal, hogyha valaki Krisztusba kerül, mert megismeri és elfogadja őt, akkor új teremtéssé válik. Olyan sok ember szeretne új életet kezdeni, olyan sok ember szeretne megváltozni, de nem lehet igazán új életet kezdeni, és nem lehet igazán minőségileg megváltozni csak Jézus Krisztussal. Jézus azért jött ebbe a világba, hogy megmentsen, megváltson, és hogy megváltoztasson bennünket. És amikor egy ember megismeri Krisztust, akkor megváltozhat. És ez azért lehetséges, mert Isten Jézusban a mi bűneinket elrendezte, és megbékéltetett bennünket önmagával. Nézzétek meg, hogy mit ír ez a szakasz, kiemeltem. Azt írja Pál, hogy megbékéltetett Isten minket önmagával, és ezt követően nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Hogyha te megbékéltél már Istennel Jézus Krisztusban, akkor nem csak annyi történt, hogy helyreállt a viszonyod vele, hanem kaptál egy küldetést is. Mert azt mondja a Biblia, hogy ha megbékéltetett bennünket Isten önmagával, akkor ezzel együtt ránk bízta a békéltetés szolgálatát is. Mit jelent a békéltetés szolgálata? Ugye nagyon egyszerű, benne van a kifejezésben, amikor arra törekszünk, hogy két fél, aki konfliktusban van egymással, az harmóniába kerüljön egymással. És azt írja Pál apostol, hogy a békéltetés szolgálata az azt jelenti, hogy mi azon munkálkodunk, hogy az emberek, akik Istentől távol élnek, akik haragban vannak Istennel, vagy rossz viszonyban vannak ővele, azok harmóniába kerülhessenek Istennel, és ők is megbékélhessenek vele. Amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nem mondja Pál, hogy ez a békéltetés szolgálata, ez némelyeké. Hanem úgy tűnik, hogy ez egy ilyen általános érvényű küldetés. Aki már megbékélt Istennel, Krisztusban, az egyúttal meg is kapta a békéltetésnek a szolgálatát. Úgyhogy ha te már megbékéltél Krisztussal, illetve Krisztusban az Istennel, akkor a tiéd is az a küldetés, hogy innentől kezdve segíts másoknak is megbékélni Jézus Krisztussal. Tehát az aratás munkája, a Krisztushoz vezetés munkája, az nem csak egyeseké, kiválasztottaké, hanem mindenkié, aki már Krisztusé lett. Csak, és akkor ez a tanulság, hogy a békéltetés szolgálata minden megbékélt feladata. Szóval csak, hogy felhívjam a figyelmet egy kis részletre, majd később erre még vissza fogunk térni. Itt azt írja az ige, hogy ránk bízta a békéltetés igéjét. Ez nagyon érdekes, mert az ige a szót jelent, tehát ez előre mutat arra, hogy a békéltetés szolgálatában rendkívüli jelentősége van a szavaknak. Valamilyen módon a szavainkkal tudjuk előmozdítani azt, hogy emberek megbékeljenek Istennel, azaz beszélnünk kell nekik arról a dologról, amiben hitre jutva aztán ők is megbékélhetnek. Tehát a békéltetés szolgálata minden megbékélt feladata, és ez azt jelenti, hogy neked is részed van benne. Hogyha idáig eljutottunk, és látjuk, hogy mindannyiunknak része van ebben a küldetésben, akkor a következő adódó kérdés úgy szól, hogy hol van az én missziós mezőm? Hol kellene nekem csinálni az aratásnak a munkáját? Hol kellene nekem az embereket Krisztushoz vezetni? A válasz erre a kérdésre nagyon egyszerű egyébként, és nagyon kézenfekvő. Mindjárt meg is fogom mutatni, de mielőtt ezt tenném, tisztázunk egy másik kérdést, mégpedig azt, hogy mit is nevezünk egyáltalán missziós mezőnek. Az elmúlt alkalommal már idéztem a Bibliából azt a részt, amikor Jézus a samáriai asszonnyal beszélget. A samáriai asszony viharosan visszamegy a faluba, megérkeznek Jézus tanítványai, hozzák az ételt neki, de ő nem akar enni, mert azt mondja, hogy van neki eledele, amit egyen, mégpedig az, hogy Istennek a munkáját végezze, és teljesítse azt, amit ő rábízott. És akkor mondja Jézus a tanítványainak a következőket. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap is jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Ugye ebből megállapítottuk azt, hogy az aratás munkája az az, amikor aktívan teszünk azért, hogy az emberek Krisztusra találjanak és örök életet nyerjenek, tehát emberekkel való fogdalatosságról van szó, és mindez alapján azt is meghatározhatjuk, hogy mi a missziós mező. Így fogalmazhatnék, hogy a missziós mező az a hely, az az emberi közösség, ahol az örömhírt hirdetjük. Nagyon egyszerű. A missziós mező az a hely, az az emberi közösség, ahol az örömhírt hirdetjük. A kérdés, hogy hol van az a hely, és hol van az az emberi közösség, ahol Isten téged akar használni abban, hogy megismerjék az emberek Krisztust. A következő, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy van olyan, hogy távoli missziós mező, meg van olyan, hogy közeli missziós mező. Mi alapján mondom ezt? Volt ez az ominózus mondat, amit Jézus a tanítványainak mondott, amit az elmúlt alkalommal elemeztünk. Ugye így szól, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Nagyon érdekes, hogy ez a mondat 2 helyen is szerepel a Bibliában szó szerint ugyanígy. Nem csak a Máté evangéliumában, ahonnan felolvastam a múltkor, hanem a Lukács evangéliumában is. Szeretném megmutatni nektek ezt a 2 helyet, a szövegkörnyezetet, és ez alapján látni fogjuk ezt a bizonyos igazságot. Szóval a Mátéban így szólt. Jézus bejárta a városokat és a falvakat, mind tanított a zsinagógáikban, és hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt a tanítványaihoz, mondjuk együtt. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Így van. Akkor nézzük a második előfordulási helyet, ez a Lukács evangéliuma. Itt a következőt írja Lukács. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Milyen érdekes, hogy a felszólítás az pontosan ugyanaz, de a körülmények mások. Figyeljétek meg a különbséget. Miben különbözik a Mátéi helyzet a Lukácsi helyzettől? Mire gondoltok? Csaba azt mondja, hogy Máténál már ott van az a sok ember, Lukácsnál pedig küldi őket az emberekhez. Így van. Hogyha a Máté leírást megfigyeljük, akkor Jézus itt olyan emberekkel kapcsolatosan mondja ezt a mondatot, akik körülveszik őt, és akiket lát, igaz? Rájuk nézett. És a tanítványok is látták őket. A Lukácsi leírásban pedig olyan emberekkel kapcsolatban mondja Jézus ugyanezt, akik nem veszik őt körül, és akiket nem lát. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy Máténál nem kell elmenni sehová, hogy azokat az embereket lássuk, akiknek szükségük van az örömhűzenetre. Lukácsnál viszont el kell menni valahova máshová, hogy azokat az embereket lássuk. És ebből következtetek én arra, hogy kétféle missziós mező létezik. Az egyik a távoli missziós mező, a másik a közeli missziós mező. A távoli missziós mező az valahol máshol van. Egy másik városban, egy másik országban, egy másik földrészen, mert hogy ott is vannak még emberek sokan, akik nem ismerik Krisztust, és akiknek szükségük lenne rá. De van egy közeli missziós mező is, ami pedig körülvesz bennünket. És ebből következik az a nagyon fontos igazság, hogy nem kell elmennünk sehová ahhoz, hogy a missziós mezőn legyünk, mert a missziós mező körülvesz bennünket. A missziós mező ott is ott van, mindig, ahol mi vagyunk. Amennyiben emberek között vagy, és olyan emberek között vagy, akik még nem Krisztuséi, és akiknek még nincs örök életük, akkor tudnod kell, hogy te éppen pont a missziós mező közepén állsz. És nem kell elmenned Afrikába, vagy egy másik országba ahhoz, hogy az aratás munkáját végezd, hanem egyszerűen csak fel kell emelned a szemedet, el kell kezdened úgy látni, ahogyan Jézus lát, és el kell kezdened tenni a feladatodat. A kérdés, hogy melyik az én feladatom? A távoli missziós mező, vagy a közeli missziós mező? Jézus, mielőtt készült visszatérni a mennybe, a következőt mondta a tanítványainak. Apostolok cselekedetei első fejezetének a 8. versében olvassuk. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Jézus tehát arról a küldetésről beszél, amit éppen rá akar bízni az apostolaira. Ennek a küldetésnek az a lényege, hogy legyenek az ő tanúi. Hogy mondják el mindenkinek, hogy mit tapasztaltak ővele, mit éltek át ővele, és hogy kicsoda ő, és hogy mi az ő személyének és az ő tettének a jelentősége az emberek sorsára nézve. Ez lesz az ő küldetésük. És figyeljétek meg, hogy Jézus különböző helyeket sorol fel, hogy hol mindenhol kell majd nekik ezt tenniük. Azt mondja, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, majd a föld végső határáig. Felraktam ide nektek egy térképet, amelyen el tudjuk helyezni ezeket a helyszíneket, amelyekről Jézus beszélt. A Jeruzsálemnél van egy piros pötty, hogyha elláttok odáig. Ott van tehát Jeruzsálem. Jézus Jeruzsálemben mondta ezt a tanítványainak, és azt mondta, hogy tanúim lesztek nekem Jeruzsálemben. Utána azt mondta, hogy tanúim lesztek Júdeában. Júdea az egy tartomány volt, és ennek a tartománynak a középpontjában helyezkedett el Jeruzsálem. Tehát tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, azután Samáriában, ami a Júdeán túli terület, majd pedig a föld végső határáig. Hogyha megfigyelitek, akkor Jézus földrajzilag koncentrikusan táguló köröket vázolt fel. Azaz azt mondta nekik, hogy először tanúim lesztek Jeruzsálemben, azután egy kicsit szélesebb körben, aztán megint egy kicsit szélesebb körben, majd még egy egészen széles körben. És nem lényegtelen a sorrend sem, mert Jézus a közelitől a távoli felé halad. Tehát az aratás munkájának, a tanúskodásnak ez a menetrendje. Először mindig a közeli, majd szépen haladva tovább a távoli felé, akár a föld végső határáig. Hogyha Jézusnak a stratégiáját összegezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a távoli missziós mező egyesek feladata, a közeli az pedig mindenkié. Miért? Mert a közeli az első, és utána következik a távoli. A távoli missziós mező egyesek feladata. Van, akiket az Úr arra hív, hogy menjenek el egy másik városba, egy másik országba, egy másik földrészre, mert ott is szükség van munkásokra, és kevés a munkás, és több kellene belőle. De az aratás munkája az mindig a közeli missziós mezőn kezdődik. És tudjátok meg, hogy azoknak az embereknek a szolgálata is a közeli missziós mezőn kezdődik, akiket azután az Úr a távoli missziós mezőre küld. Tehát olyan sosem történik, hogy valaki a közeli missziós mezőn passzív, és nem tesz semmit, de aztán hirtelen az Úr elküldi őt egy távoli missziós mezőre, mondván, hogy ott majd biztos aktív lesz. Az arató munkásoknak a szolgálata mindig a közeli missziós mezőn kezdődik. Hogyha aktív vagy a saját környezetedben, a saját missziós meződön, és ott elkezdesz embereket Krisztushoz vezetni, akkor nem kizárt, hogy az Úr majd tovább küld téged Judeába, vagy Samáriába, vagy egészen a föld végső határáig. De az első, az mindig a közeli missziós mező. A távoli missziós mező tehát egyesek feladata, a közeli viszont mindenkié. Hogyha mindezeket, amiket idáig olvastunk és megnéztünk, összegezzük, akkor megfogalmazhatjuk ezt, hogy az én missziós mezőm az én kapcsolatrendszerem. Vagy viszont az én kapcsolatrendszerem az én missziós mezőm. Tehát hol van a te missziós meződ? A te missziós meződ ott van, ahol élsz. A te missziós meződet azok az emberek alkotják, akikkel a mindennapi életed során kapcsolatba kerülsz. A családod, a rokonaid, a szomszédaid, a munkatársaid, a diáktársaid, akikkel egy településen laksz, akikkel találkozol jövet-menet, ez a te missziós meződ. És hogyha te Krisztus tanítványa vagy, akkor ő az ő arató munkásává szeretne téged tenni. És rád szeretné bízni a körülötted lévő embereket. És az az elhívás a számodra, hogy legyél arató munkás a te személyes kapcsolatrendszeredben. Egy picit visszautalva Jézusnak a szavaira, amikor azt mondta a körülötte lévőkről, hogy olyanok, mint a pásztor nélkül lévő juhok, emlékeztek rá? Szóval, hogyha ezt a képet megragadjuk, akkor fogalmazhatnék úgy is, hogy te vagy, hogy van egy nyájad, és te vagy a te nyájadnak a pásztora, és a te nyájadat azok az emberek alkotják, akik a te kapcsolatrendszeredben élnek. És valamilyen szinten minden egyes ember, aki a te kapcsolatrendszeredben él, az a te juhod. És Isten rád bízta őket, hogy te figyeld őket, és nézd azt, hogy melyik milyen helyzetben van, milyen állapotban van, és kinek milyen gondoskodásra van szüksége. És most tényleg gondold végig a saját kapcsolatrendszeredet, hogy kik vannak a családodban, hogy kik vannak a rokonságodban, hogy kik vannak a munkahelyeden, az iskoládban, hogy kik azok az emberek, akikkel így is, úgy is kapcsolatod van, ügyfeleid, megbízóid, vagy megbízottjaid, azok mind a te nyájad, a te missziós meződ. És az Úr használni szeretne téged ő feléjük, hogyha még nem ismerik Krisztust, akkor megismerjék, ha pedig már megismerték Krisztust, akkor megmaradjanak Krisztusban, és megerősödjenek Krisztusban. A következő dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy az egy fontos kérdés, hogy miért lehetek távol a missziós mezőtől. Azért beszélek erről, mert ismerve a keresztények életét, tapasztalatból, meg a gyülekezetet, meg minden, azt látom, és azt kell mondanom, hogy vannak olyan Krisztus követők, akik olyan távol érzik maguktól ezt az egész témát. Akik olyan távol érzik maguktól az evangélium hirdetés feladatát, szolgálatát, valahogy nem mozgatja őket ez a dolog, és nekik fogalmazhatunk így, hogy olyan távol van a missziós mező. Vajon miért lehet ez? Most nem kérem, hogy tegye fel a kezét az, aki így van ezzel, de szinte biztos vagyok benne, hogy itt a hallgatóim között, vagy a képernyő előtt vannak olyan Krisztus követők, akik számára ez a dolog, ez kicsit olyan távoli. Nem annyira ragadja meg őket. Mi lehet ennek az oka? Az első, amit mondani szeretnék, hogy ha úgy érzed, hogy távol van tőled a missziós mező, akkor tudnod kell, hogy nem a missziós mező van távol tőled, hanem te vagy távol a missziós mezőtől. Érted ezt a furcsa mondatot? Körmönfont mondatot? Ha úgy érzed, hogy távol van tőled a missziós mező, akkor nem a missziós mező van távol tőled, hanem te vagy távol a missziós mezőtől. Ez kicsit olyan, mint amit Istenre szoktunk mondani, hogy nincsen, Isten nincs messze egyetlen embertől sem, csak az emberek lehetnek messze Istentől. A missziós mezővel pontosan ugyanez a helyzet. Szóval a missziós mező ott van, legfeljebb te vagy távol tőle. Mi lehet az oka annak, hogy valaki távol érzi magát az egyébként őt körülvevő missziós mezőtől? Három okot hadd soroljak fel. Az első az önmagad körülvaló forgolódás. Amikor annak ellenére, hogy te egyébként Krisztusban megmentett ember vagy, mégis keresztényként is inkább önmagad körül forgolódsz. Azzal vagy elfoglalva, hogy veled mi van, hogy neked mi a problémád, hogy neked miért legyen jobb, hogy Krisztusban te mit kaphatsz, mit nyerhetsz, mit adhat neked Jézus, hogy lesz veled, hogy lesz a te jövőd, a te állapotod, szóval önmagad körül forgolódsz. És ezért egyszerűen nem érzékeled a körülötted lévő embereknek a szükségét. A másik oka ennek a távolságérzésnek az érdektelenség lehet. Amikor egyszerűen nem érdekel, hogy az emberek Isten nélkül élnek. És nagyon furcsa ezt most így hallani, de szerintem sokszor kerülhetünk mi keresztények ebbe a lelkiállapotba. Hogy valahogy úgy nem izgat bennünket, hogy a körülöttünk lévő emberek a széles úton járnak, Jézus szavai szerint, és az elítéltetés felé tartanak. Hát elvesznek. Ez van, kit érdekel? Együk meg a mai hamburgerünket is, vagy mit tudom én. Szóval, amikor teljes érdektelenség van bennünk ezzel kapcsolatban, és ez olyan érdekes, mert az ember bele tud fásulni a körülötte lévőknek a nyomorúságába is. Aztán van egy harmadik oka, lehet egy harmadika oka is annak, hogyha távol érzed magad a missziós mezőtől, ez pedig az alkalmatlanság érzés. És ezzel is már sok esetben találkoztam. Amikor valaki úgy érzi, hogy de egyszerűen én nem tudom megosztani az örömhírt másokkal. Én erre nem vagyok alkalmas, én nem tudom, hogyan csináljam. Hát én nem vagyok egy kommunikatív alkat, én elég szégyellős vagyok, elég gátlásos vagyok, meg nincs is annyi tudásom, még csak nem léglettem keresztény, nem ismerem a Bibliát, feltesznek nekem egy olyan kérdést, amit nem tudok válaszolni, egyébként sincs szókincsem, és egyszerűen én nem vagyok alkalmas arra, hogy az örömhírt megosszam. Most az első két okról már beszéltem az elmúlt alkalommal, ha emlékeztek, akkor a Jézus sztorikból kiemeltük azt a három mozzanatot, ami megoldhatja az első két problémát. Az egyik az volt, hogy nézz fel magadról, tehát ne önmagad körül forgolódj. A másik, hogy láss Jézus szemével. Ahogyan ő látta a körülötte lévőket, próbáld meg te is úgy látni őket, és indulj irgalmasságra irántuk. A harmadik pedig az volt, hogy kezdj el imádkozni, amit Jézus mondott, hogy Uram, küldj munkásokat a te aratásodba. Hogyha ezt a három dolgot tesszük, felnézünk magunkról, elkezdünk Jézus szemével látni, és imádkozunk a környezetünkben lévőkért, akkor úgy hiszem, hogy az első két kifogást azt le tudjuk küzdeni. De ott van ez a harmadik, ez az alkalmatlanság érzése. Erre mi lehet a megoldás? Most szeretnék erre fókuszálni egy picit, és szeretnélek bátorítani. Azzal, hogy Isten tud, és akar használni téged is. Isten tud és akar használni téged is. Hogyha a mai beszédemből egyetlen fő üzenetet kellene kiemelnem, akkor az ez lenne. Isten tud és akar használni téged is. Mind a kettő fontos. Az is, hogy akar, és az is, hogy tud. Mindened megvan ahhoz, hogy Isten használjon téged. Semmi többre nincs szükséged ahhoz, hogy arató munkás legyél, mint amit már most is megvan. És be fogom neked bizonyítani mindjárt, hogy ez így van. Isten tud és akar használni téged is. Szerintetek hány ember van, vagy volt a bibliai személyességek közül, egy picit visszalépek, hogy ne vonja el a figyelmeteket. Szerintetek hányan vannak a jelentős bibliai személyek közül, akik úgy gondolták, hogy ők alkalmatlanok a szolgálatra? Tudnátok-e példákat mondani? Mózes, Gedeon, Jeremiás, Jónás. Szinte mindenki, nem? Ennyi jut eszünkbe. De azért elég jelentős figurákat mondtatok. Na most azért Isten azért eléggé jól használta Mózest, nem? Annak ellenére, hogy ő alkalmatlannak találta magát. Azért Isten elég jól használta mondjuk Jeremiást. Annak ellenére, hogy alkalmatlannak gondolta magát. Vagy elég jól használta Gedeont, annak ellenére, hogy alkalmatlannak gondolta magát. Ebben semmi különös nincsen. Teljesen természetes, hogy amikor a szolgálatra gondolunk, akkor alkalmatlannak érezzük magunkat. Ennek egyébként az az oka, mert magunkat, hogy magunkat alulbecsüljük, meg, vagy a problémákat túlbecsüljük, Isten pedig alulbecsüljük. Isten tud használni mindenkit. Hogyha őket használta, annak ellenére, hogy alkalmatlannak érezték magukat, akkor bennünket is tud használni, annak ellenére, hogy alkalmatlannak érezzük magukat. Most térjünk vissza egy picit a samáriai asszonyhoz, és még egy ige előtt a samáriai asszony előtt, amit fontosnak tartottam idézni nektek, a Római Levél 10. fejezetében így van leírva. Azt írja Pál, megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Na most a végéről szeretném kezdeni, mert itt van egy nagyon fontos igazság, ami úgy szól, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde, vagy a Krisztusról szóló beszéd által. Tudjátok, hogy miről szól ez az ige? Ez arról szól, hogy a lényeget azt nem mi csináljuk, hanem az Úr. Azt mondja Pál, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Mi kell ahhoz, hogy segítségül hívja az Úr nevét? Az kell, hogy higgyen benne, hogy hit ébredjen a szívében. De a hitet mi hozza létre benne? az, hogy hall Krisztusról. Tehát a hitet nem én hozom létre az emberekben, hanem maga Isten. Az embereket nem én mentem meg, hanem maga az Úr. Egyszerűen arra van szükség, hogy halljanak az emberek Krisztusról, hogy ki ő és mit tett értük, és a többit maga az Úr végzi el. És hogyha te tudsz beszélni, vagy tudsz írni, akkor már alkalmas vagy arra, hogy azt az üzenetet továbbadd, amit hallaniuk kell az embereknek ahhoz, hogy Isten az ő munkáját elvégezhesse bennük. És ezért vázolja föl Pál ezt a láncolatot itt, hogy hogyan hallják, vagy hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek. És hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak. És hogyan halljanak arról, ha nem hirdették nekik. És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el. Ez olyan, mint a dominó. Tudjátok, sorba rakjuk a dominókat, meglökjük az elsőt, és aztán eldől az utolsó is. Az első dominó az elküldés. Hogyha valaki megérti Krisztus tanítványai közül, hogy őt az Úr elküldte, és a küldetésből kifolyólag azután beszél, akkor az emberek hallani fogják, ha hallani fogják, hinni tudnak, és hogyha hinni tudnak, akkor segítségül fogják hívni az Úr nevét, és ha segítségül hívják az Úr nevét, akkor megmenekülnek. Ilyen egyszerű az egész. Az Úr ma el akarja dönteni az első dominót a te életedben is. És azt mondja neked, hogy elküldelek téged. Elküldelek téged a saját missziós meződre. Most elküldelek téged, és akkor behelyettesíthetitek mindnyájan a saját neveteket. Most elküldelek téged a rokonságot közé, a munkatársait közé, az iskolatársait közé, a szomszédait közé, és mindazok közé, aki között élsz, hogy mondd el nekik, hogy ki vagyok én, és mit tettem értük. És a többit bízd rám, mert a többi az én dolgom. Szóval a lényeget Isten csinálja, nem mi. És ez már is könnyebbé teszi számunkra az egész kihívást. Szóval akkor térjünk vissza a samáriai asszonyhoz. Így olvastuk, hogy abból a városból pedig a samáriaiak közül, illetve ezt nem olvastuk, a folytatás szól így, de most olvassuk, abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne, vagyis Jézusban, az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Annyira ez a fogorvosi ló esete, vagy mit szoktak mondani? Állatorvosi ló. Ugye ajándéklónak mezőzés, de fogát. Na mindegy. Tehát, szóval ez az állatorvosi ló esete. Ez egy ilyen jól kifejlett minta példánya annak, hogy hogyan működik a dolog. És nézzétek meg, mit mondanak az emberek a samáriai asszonynak. Azt mondják, most már nem a te beszédedért hiszünk, hanem azért, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy ő valóban ő a világ üdvözítője. Azaz az áttörést, a lényegi változást maga Jézus idézte elő ezekben az emberekben, igaz? De tagadhatatlanul az asszonynak szerepe volt abban a dologban, hogy ez megtörténhessen. Először az asszony szava miatt hittek, azután már Jézus miatt hittek. Na most szeretném megkérdezni, hogy ez a samáriai asszony mekkora evangéliumi, teológiai és bibliai tudással rendelkezett, amikor arató munkássá vált. Semekkora. Mióta volt hívő? 17 perccel. Attól függ, milyen gyorsan futott, igaz? Nem, meg milyen messze volt a falu. Nem járt teológiai iskolába, nem olvasta ki az Ószövetséget, mi ki tudja, lett olvasni se tudott. Nem ment el valamilyen missziós felkészítő tanfolyamra, nem tette rá Jézus a kezét, és öntött rá 1 liter olajat, hogy ezennel felkenlek téged, hogy menj, és légy az én misszionáriusom. Igaz? Ha nem történt semmi ilyesmi. Akkor, ha neki nem volt szüksége erre, akkor neked miért lenne szükséged erre? Vagy téged miért akadályozna meg? Most nem azt mondom, hogy ezek rossz dolgok. Hát ezek jó dolgok természetesen. A bibliai ismeret is, a teológiai tudás is, a felkenetés is, meg minden, ezek mind nagyon jó dolgok. De ezekre nem volt szüksége a samáriai asszonynak ahhoz, hogy aratómunkás legyen belőle, és ha neki nem volt szüksége, akkor neked sincs szüksége. Ő csak megtett egy pár egyszerű dolgot, és mivel ezt a pár egyszerű dolgot megtette, Jézus átvette onnan az ügyet. Tudjátok, mit tett az asszony? Három nagyon egyszerű dolgot. Az első. Na, gyorsan elmondom. Pörgessük. Itt van. Így írja, azt mondja, az asszony pedig ott hagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek és lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és oda mentek hozzá. Szóval mit tett az asszony? Az első átlépte a komfortzóláját. Elég erősen átlépte. Ugye tudjuk, hogy nem nagyon akart valószínűleg találkozni senkivel. Azt mondják az okosok, hogy azért ment délbe, a legmelegebb órában, a kúthoz, hogy ne kelljen senkivel se találkoznia, és ezért tudott ott Jézussal beszélgetni, és tudjuk a történetéből, hogy egy perifériára szorult ember volt, eddig 5 férje volt, és most is együtt él valakivel, de az nem a férje. Tehát egy nagyon kudarcos, nagyon bűnös, vélhetően nagyon lenézett és kirekesztett ember volt, aki nem szeretett emberek közé menni. Szerintetek, amikor mégis berohant a faluba, és láthatóan az egész lakosságnak mondta a dolgot, akkor átlépte a komfortzónáját. Kilépett az ő komfortzónájából. Ez az, amit tett az asszony először is. Kilépett, átlépte a komfortzónáját. A második, hogy kapcsolódott. Kapcsolódott az emberekhez. Szóba elegyedett velük. Nem lehetett volna ez másként. Nem történhetett volna másként. Kapcsolódott hozzájuk. És a harmadik, hogy beszélt. Átlépte a komfortzónáját, kapcsolódott és beszélt. És mit mondott nekik? Nézzétek csak. Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba és szólt az embereknek. Jöjjetek és lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Két egyszerű dolgot mondott az asszony, arról beszélt, amit Jézussal tapasztalt, és arról azt mondta el, amit Jézusról tudott. Az első az volt, amit Jézussal tapasztalt. Azt mondta, megmondott nekem mindent, amit tettem. Ez volt az ő személyes bizonságtétele. Egyszerűen elmondta, azt nem kellett elmondani, hogy milyen volt az élete addig, mert azt mindenki tudta. De elmondta, hogy kimentem a kúthoz, ott ült egy férfi, egy zsidó, és szóba állt velem, és olyan dolgokat kezdett el mondani nekem, hogy éreztem, hogy valami történik bennem, és utána megmondott nekem mindent. Figyeljetek, megmondott nekem mindent. Sose találkoztunk még, nem olvashatta az újságban, mert nincs újság, és mindent megmondott nekem. És ez olyan mélyen érintett, hogy valami történt, és utána elkezdett beszélni az örök életről, meg önmagáról, meg a hitről, és egyszerűen valami megváltozott. Elmondta az asszony. És utána mit mondott még? Azt, amit tudott róla. Na most mennyit tudott róla? És nézzétek meg. Azt mondja, hogy nem ez-e a Krisztus. Tehát nem mondhatnánk, hogy valami vehemes, ő a Krisztus, gyertek, higgyetek benne. Hát még ezt se tudta mondani, hanem csak ilyen kérdő mondat formájában fogalmazta meg, hogy hát nem ez-e a Krisztus? Hát erős a gyanúm, hogy itt valami több van, mint egy sima ember. Hát egy sima ember nem mondja meg nekem ezeket a dolgokat. Hát lehet, hogy van itt valami. És ez Krisztushoz kötődik. Lehet, hogy ő a messiás. És az embereknek ez elég volt, hogy menjenek, mert Isten beindította őket. Szerintem ez nagyon tanulságos. Mert hogy neked sem kell egyebet tenned. Csak lépd át a komfortzónádat. Lépj ki a komfortzónádból. Merj bevállalni olyan beszélgetéseket. Merj átlépni olyan határvonalakat, amitől félsz. Ne törődj vele. Lépd át, menni fog. Mostában Áron korábbi példáját követve elkezdtem hideg vízbe zuhanyozni reggelenként. Nem tudom, hányan szerettek hideg vízbe zuhanyozni reggelenként. Az a helyzet, hogy rájöttem, hogy nagyon egyszerű a dolog, nem kell túl lelkizni a kérdést. Nem kell túl tépelődni, tudod, megnyitod a csapot, aládugod a kezedet. Ez marha hideg. Hát ebben nem, most egész testben ez legyen. Hát ez nem lehet. Hát ezt nem tudom csinálni. Nem kell gatyázni, ki kell nyitni a csapot, azt gyerünk. Garantálom, nem fogsz sokáig zuhanyozni, de még spórolsz is ezáltal. De menni fog. Egyszerűen átléped ezt a gátat, ami az agyadban van. Ja, nem kell azon gondolkodni, hogy jaj, de rossz lesz. Meg dennyire fogok fázni. Csak csináld, azt kész. És utána felfrissülsz. Na, de nem életmód tanácsot akarok adni, legalábbis nem ilyen fajtát. Tehát amúgy tök fit vagyok utána mindig. Hanem azt akarom mondani, csak egy példa, hogy lépd át a komfortzónádat, ne félj. Ne félj attól, hogy jaj, mit fognak mondani. Jaj, akkor majd nem tudom én mi lesz, akkor itt most leszárad a kezem, vagy nem tudom én. Ne vizionálj mindenféle megfoghatatlan hülyességet magadnak, hanem csak merj lépni, és kezdj el beszélni arról, Krisztusról az embereknek. A második, hogy kapcsolódj. Kapcsolódj az emberekhez. Lásd az embereket magad körül. Vedd észre, hogy kik a keresők. Vedd észre, hogy kik azok, akik bajban vannak. Vedd észre, hogy kik azok, akik valami miatt nyitottak arra, hogy valami többet kapjanak. Vedd észre, hogy kik azok, akik vágynak a hit után, vagy Isten után. És kapcsolódj hozzájuk. Egyszerűen csak kapcsolódj. Szeretettel kapcsolódj az emberekhez. És a harmadik, hogy beszélj. Miről beszélj? Erről a két dologról csak. Arról, hogy te mit éltél át Jézussal, mit tapasztaltál vele, és hogy mit tudsz róla. Mondd el, hogy te hogyan éltél Krisztus nélkül, milyen volt az életed, mik voltak a céljaid, mik történtek veled, hogyan gondolkodtál Istenről, az életről, és ez milyen volt neked. És utána mondd el azt, hogy hogyan történt a Krisztussal való találkozásod. Ugyanúgy, hogy az asszony elmondta, hát kimentem a forráshoz, és ott ült egy ember, hát először csak egy sima embernek gondoltam, aztán kiderült, hogy zsidó, aztán szóba lejött, értitek? Tehát nincs ebben semmi magasztos. Csak mondd el, hogy mi történt. Ki beszélt neked Jézusról, hol hatlottál róla, milyen bajba kerültél, mi történt, hogyan vált világossá számodra az, hogy ő a megváltó, hogyan döntötted el végül, hogy az övé leszel, nem tudom én, ha volt ilyen pont, akkor hogyan imádkoztál, mit éreztél akkor, hogyan történt az egész, mondd el. És utána mondd el, hogy mit változtatott Jézus az életedben. És hogy vagy most? Ezt mondd el. Ilyen egyszerű. És hogyha tudsz beszélni egy receptről, vagy tudsz beszélni egy régi nyaralásról, akkor erről is tudsz beszélni. Mert csak egy kis emlékező tehetség kell hozzá. Csak felidézed a dolgokat. És tudjátok, miért jó még ezzel kezdeni? Mert amikor ezzel kezded, akkor valahogy újra átéled az eseményt. Én legalábbis úgy vagyok vele, hogy amikor valakivel beszélek arról, hogy én hogyan találkoztam Jézussal, az feleleveníti bennem mindig azokat az eseményeket, és akkor tűzbe hoz. Mert ha akkor jó volt nekem, most is jó. Tehát egyszer részt vettél egy szuper nyaraláson, és elkezded valakinek mondani, hogy és amikor odasiklott a csónak a fehér tengerpartra, mit tudom én, és hozták a koktélt, mit tudom én, ha voltál ilyen, nem voltam, de akkor újra átéled, és kezded érezni, hogy oj, mintha ott lennék, és oj, de jó volt az. És amikor elmondod valakinek, hogy Jézussal hogyan találkoztál, akkor felízzik benned a tűz. És mire oda jutsz, hogy elmondd, hogy ki ő, addigra már olyan tüzes leszel, hogy nem kell gondolkodnod azon, hogy ki is Jézus valójában. Ő a testet ölt, ő a földön járt Isten. Ő az, aki meghalt a bűneimért. Ő az, aki feltámadt a halálból és él. És ő az, aki bűnbocsánatot ad nekem és örök életet. És elmondod neki ezeket a legalapvetőbb dolgokat. És többit bízd Istenre, mert emlékszel, ő átveszi onnan a dolgot. És ő fog hitet ébreszteni. És azután ő fogja megszabadítani őt is. Egy kérdés van még, vagy egy dolog, amiről így a végén szeretnék szót ejteni. Van valami, ami nélkül nem megy egyetlen tanítványnak sem az aratás. Nem ment a Samáriai asszonynak sem, nem ment Péternek sem, Pálnak sem, és azóta sem ment senkinek, egyetlen tanítványnak sem, enélkül a dolog nélkül az aratás. Tudjátok mi az a valami? Elárulom, ez a valami, ez egy belső hajtóerő. Belső hajtóerőre van szükség. Csak azért, hogy én most azt mondom nektek, hogy menjetek, beszéljetek Jézusról, de mindjárást. Ugye, ettől nem fogtok Jézusról beszélni. Mert ez nem megy külső motivációra, ez csak belső motivációra megy. Kell, hogy legyen bennünk egy belső hajtóerő, ami egyszerűen visz minket. Mi az a belső hajtóerő? A Samáriai asszonynak mi adta a belső hajtóerőt? Szerintetek, mitől jött lendületbe? Mitől lépte át a komfortzóráját? Mitől lőtt ki úgy, hogy még a korsóját is ott felejtette? A remény, találkozás, szeretet, hit, megtapasztalás, így van. Maga Jézus. Én úgy mondanám röviden, hogy Jézus személyes hatása. Jézus személyes hatása hozta létre benne azt a tüzet, azt a lendületet, amitől úgy érezte, hogy neki menni kell. Jézussal érintkezésből lépett. És tudjátok, ez azóta is így van. Az igazi tüzet Jézus személye és érintése hozza létre. Amikor egyszerűen Jézus megérint engem, amikor megérzem a közelségét, amikor valamit tesz bennem, amikor az ő személyének a varázsa elbűvöl, na akkor... Akkor jön bennem létre egy olyan belső hajtóerő, hogy úgy érzem, hogy ezt el kell mondanom. Ez nem megy hideg racionalitásból. Ez nem megy száraz küldetéstudatból. Természetesen fontos, hogy megértsük. Ki is írhatod, ha akarod a hűtőszekrényre, vagy valahova a szobát falára, hogy Jézus tanulja leszek, meg ilyeneket. De lehet, hogy kiírod, és másnap ránézel, és azt mondja, aj, de furcsa, minek van itt ez a felirat? És semmi hatással nincsen rád. Tehát nyilván ezek segítenek, ha tudatosítjuk, de szükségünk van a belső hajtóerőre, és azt a belső hajtóerőt, azt Jézus személye és érintése hozza létre. És ezért arra van szükségünk, hogy Jézussal találkozzunk, hogy Jézus érinteni tudjon bennünket, és ezt viszont elő tudjuk segíteni. Ezért fontos az, hogy olvasd a Bibliádat, olvasd Jézusról. És hagyd, engedd, hogy az ő személye, az ő szavai hatást gyakoroljanak rád. Ezért fontos az, hogy imádkozz, hogy beszélgess Jézussal. És ezért fontos az, hogy dicsőítsd őt. Én mostanában többet hallgatok dicsőítő dalokat, és újra megtapasztaltam, hogy milyen jó hatással van rám. Olyan érdekes ez, hogy én mindig is olyan ember voltam, hogy mélyen tudott érinteni, amikor ilyen Jézus iránti elkötelező dalokat, elköteleződést kifejező dalokat énekelünk. A héten volt egy dal, amit sokat hallgattam és énekeltem, hogy Jézus szívem átadom. Ilyesmiről szól. És olyan szép dallama van neki, és akkor... És amikor ezt énekelem, egyszerűen azt érzem, hogy így lángra lobban bennem valami. Hogy a lényemnek a legmélyét elementárisan megérinti. Figyeljetek, nagy erő van abban, amikor dicséritek az Urat. Mert kiengeditek a levegőt magatokból, megrezegtitek a hangszálaitokat, és annak énekeltek, és arról énekeltek, aki a legfontosabb az életben. És amikor ezt tesszük, akkor a lényünk legbelső része rárezonál az Istenre. Mint egy húr elkezd rezegni, és mozgásba jön. és egyszerűen felízzik bennünk annak az öröme, annak a nagyszerűsége, hogy mi Krisztushoz tartozhatunk. Jézus hozzá tartozom, Jézus szívem átadom, valami ilyesmi volt az a két fontos magas teológiai mondat, amit énekelgettem, és amit teljesen lángba borított újra. Figyeljetek, kell Jézus hatása, kell az a hatóerő. Én azt vizionálom, hogy mi olyan közösség vagyunk, egyre inkább olyan közösséggé válunk, ahol mindenki látja a saját parcelláját a missziós mezőn. Ahol mindenki felismeri, hogy hol van az ő saját missziós mezeje. Ahol mindannyian a saját kapcsolatrendszerünkben az Isten eszközeivé tudunk válni. Mert nincs fontosabb, higgyétek el, mint hogy az emberek Krisztusra találjanak, és Krisztusban maradjanak. Ez a világ, ez halad a vége felé. A társadalmunk halad a lejtőn. Ez megvan írva a Bibliába. De nekünk építenünk kell a bárkát, ami az embereket átviszi az új világba. Miért lenne érdemes dolgoznunk? Miért lenne érdemes áldozatokat hoznunk, ha nem ezért? Azt mondja a Biblia, hogy az a világ és annak minden kívánsága elmúlik, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Figyeljetek, fogjunk össze, bátorítsuk egymást, kapcsolódjunk, lépjünk ki a komfortzónánkból, engedjük, hogy Jézus hatással legyen ránk, és borítsuk lángba a környezetünket. Hogy minél több ember jöhessen Krisztushoz, hogy minél többen magasztalhassuk őt, hogy minél többen foghassunk tüzet akkor, amikor együtt dicsőítjük őt. Szóval a fő üzenetem így szól, hogy Isten tud és akar használni téged is. Gyertek, imádkozzunk, zenészek, kérlek, hogy gyertek, foglaljátok el a lőállásaitokat. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te az a személy vagy, aki a lényünknek a legmélyét tudod megérinteni. Te az a személy vagy, aki azért jöttél ebbe a világba, hogy bennünket megments, hogy kiemelj a pusztulásból, a céltalanságból, és az a személy vagy, aki visszavezettél minket a mi teremtőnkhöz, a mi atyánkhoz. Úr Jézus Krisztus, te vagy az a személy, te vagy az a lény, akiben az életünk értelmet nyert. Te vagy az, akinél eltűnik minden akadály. Te vagy az, akiben elolvadnak a bűneink, eltöröltetnek. Te vagy az, aki felemelsz bennünket. Te vagy az, akinél igazán szeretve vagyunk. Te vagy az, aki valódi perspektívát adsz nekünk. Te vagy a világ megváltója, és te vagy az eljövendő világnak az ura. Téged tisztelünk, és téged dicsőítünk. Köszönjük neked, hogy nem csak megváltottakká tettél minket, és nem csak a te tanítványaiddal, hanem tovább akarsz bennünket képezni, hogy legyünk a te munkatársaid is. Urunk, kérünk téged, hogy hozd létre bennünk azt a készséget, és azt a motivációt, hogy kilépjünk a kényelemből, hogy átlépjük a komfortzónánk határait, hogy tudjunk kapcsolódni egymáshoz, itt belül a gyülekezetben, és kívül is, a gyülekezeten kívül is. Hogy tudjunk szolgálni téged, tudjuk szolgálni a körülöttünk élő embereket. Olyan nagyszerű látnunk és felismernünk azt, hogy a lényeget te csinálod. Hadd legyünk ebben eszközök, hadd legyünk ebben csatornák. És Uram, most újra rád nézünk fel. Téged imádunk, téged magasztalunk, mert te méltó vagy rá. Amen.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.